Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni második vasárnapra, igehirdetési alapigéről kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 11. verstől a 16. versig a következőképpen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, bizonyára mindannyian ismerjük ezeket az úgynevezett én vagyok mondásokat. Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok, akkor egy olyan nyelvtani formulát használ, mint annak idején, amikor Mózesnek ott a Hóreb hegyén megjelent az Isten csipkebokor képében, és megkérdezte a megrettent lelkű Mózes, ki vagy, Uram? A bokorból a hang pedig így válaszolt, vagyok, aki vagyok. Hájá hove ihje. Vagyok, aki voltam, vagyok, aki leszek. Ez azt jelenti, hogy az Istenre nincsen szó. Amikor a zsidók odaérnek, és látják, hogy oda van írva az, hogy Isten, akkor nem azt mondják, hogy Isten. Mondják, hogy Jahve. Nem mondják. Azt sem mondják, hogy Jehova. Azt mondják, hogy az Úr. Ezért, hogyha az Ószövetséget lapozgatjuk, és nagybetűvel látjuk ott kiírva, hogy Úr, akkor az azt jelenti, hogy az Isten. De az Istenre nincsen szavunk. Vagyok, aki voltam, vagyok, aki leszek. Vagyis az Isten az El Shaddai, a mindenható, az Isten az örökkévaló, akire nincsen szó. Ugyanezt fejezi ki a Szent Háromság Isten. Három az Isten, és mégis egy. Nem három isteni személy, hanem egy, de mégis három. Mert mindez kifejezi azt, hogy az Istent nem lehet befogni. Calvin mondja, hogyan is foghatná be a végtelent a véges? Hogyan birtokolhatná a teremtmény a teremtőt? És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ugyanazt a ego eimi formulát, én vagyok formulát használja, amely megfelelője ennek a bizonyos ószövetségi én vagyok formulának. Hát persze, hogy néhány sorral később azt olvashatjuk, ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Hiszen ez blaszfémia volt, ez Isten káromlás. Mi az, hogy valaki azt meri mondani magáról, hogy én vagyok a vagyok? De Jézus azt mondta, én vagyok a jó pásztor. Jézus nem azt mondja, hogy hát, ha törekedtek, akkor belőletek is lehet jó pásztor. Nem. Jézus azt mondja, ha mindent megtettetek, akkor mondjátok azt, hogy gonosz szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, ami a kötelességünk. Belőletek soha nem lesz jó pásztor. Legfeljebb megpróbálhattok jó pásztorok lenni, de a jó pásztor én vagyok. És azt mondja, a jó pásztor életét adja a juhokért. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én azt gondolom, hogy a jó pásztornak van annyi felelősség tudata, hogy egyetlen egy báránykáért nem fogja oda veszni, hagyni az életét, hogy aztán senki ne gondoskodjon arról a 99-ről. Mert hogy a jó pásztor megvédi az övéit, azt a századikat is, de itt talán az, hogy a jó pásztor életét adja, hát ez a féle irodalmi túlzás lehet. Még ha irodalmi túlzásként is vesszük, biztos, bizonyos, hogy a jó pásztor kockáztat. Tehát nem engedi olyan könnyen el az övéit. Mert hogy a farkas az jön, a példázatban is, jön a farkas. És olyan szépen írja Károli, nem azt írja, hogy elragadja a farkas a báránykákat, hanem azt írja, hogy elragadozza. Tehát lehet, hogy az egyiknek a nyakát marja el, a másiknak a lábát, a harmadiknak az oldalába csap, az éles fogaival, mert hogy ez egy ilyen folyamatosan megújuló támadás, és a farkas képe itt szimbólum. A világ támadásait jelzi. A jó pásztor életét adja a juhokért, mégis azt mondja Jézus. És ha ő azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor nekünk el kell hinni azt, hogy ő tényleg életét adja a juhokért. De még a tanítványok sem hitték el, bármennyire is csodálták Jézust azért, mert természetfeletti dolgokat tett, bármennyire is átélték azt, hogy milyen nagyszerű a mester mellett lenni, átélni a kenyérszaporítás csodáját, átélni azt Péternek, hogy a vízen járhatott. Én azt gondolom, hogy nem értették meg, mit jelent, hogy a jó pásztor életét adja a juhaiért. Azt tudták, hogy van különbség a pásztor és van különbség a béres között. Mert hogy a béres, olyan szépen fordítja Luther Márton az eredetiből, a görögből, és azt írja, hogy mítling. Tehát a mítling, mondhatjuk így magyarul, hogy béres, ez is nagyon jól visszaadja, de igazából ez egy régies csengési szó, és úgy kell fordítani, hogy bérenc. Fordítják ezt zsoldosnak is. Bérenc. Szépen visszaadja. Bérenc az, aki semmi másért, csak is a pénzért. Ha jön az első veszély, akkor elszalad. Jézus azt mondja, én életemet adom a juhokért. Azok a pásztorok, akik pedig arra vállalkoznak, hogy nyájat vezessenek, azoknak illene jó pásztornak lenni, vagy legalábbis hasonlítani a jó pásztorhoz. Jó pásztor volt Dávid. Annak idején, amikor Góliáttal szembeszállt, akkor Góliát azt mondta neki, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? Mert a jó pásztor a botját mindig magával vitte, hiszen a bot nem akármilyen előkészítésű bot volt az, az nem csak arra szolgált, hogy a tüzet piszkálja vele, meg hogy rátámaszkodjon unalmában, az fegyver volt. Vitte magával a fegyvert. Vitte magával a paritját. És, ahogy a konfirmandusaimnak mondani szoktam, Dávid nem ilyen egykártyás játékos volt. Hogy csak úgy találomra, onnan a patakból egy darab kövecskét vett, és azt gondolta magában, hát vagy eltalálom Góliátot, vagy nem. Hanem oda ment a patakhoz, és 5 darab kövecskét választott. Ha az első kövecskével nem sikerül eltalálni Góliátot, akkor újra tölt, és akkor a másodikkal próbálkozik. Ha a negyedik sem sikerült, akkor még van egy ötödik. Ennyire komolyan vette a feladatot. Mert hogy a feladatot, a mandátum Krisztit, a Krisztus parancsát komolyan kell venni. Jézus életét adja a juhokért. Volt az egyháztörténelemben nem egy olyan lelki pásztor, nem egy olyan prédikátor, nem egy olyan istenes ember, aki életét adta azért, hogy a juhainak eledelt adjon. mert ilyen a jó pásztor. Luther, megint csak vissza kell fordulnom hozzá, mert hogy megnéztem a rendelkezésre álló fordításokat, és mindenütt azt olvashatjuk, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Luther Martens zseniálisan így írja, der gute Hirt lässt sein Leben für die Schafe. Vagyis a jó pásztor az életét hagyja oda a bárányokért. Életet adni, vagy életet hagyni? Az egyik a mártíromság, amikor életet adunk, a másik pedig a lassú mártíromság, amikor valaki háttérbe teszi életét. A lassú áldozat, mint a gyertya, amely szép lassan ég, egészen csonkig. Kevesek kiváltsága ez. Sokan, valljuk be őszintén, a keresztények között is, inkább két végén égő gyertyaként, vagy két végéről égő puskaporos hordóként szeretné az Isten országát építeni. De csak úgy, hogy füstölgő mécsesként, lassan, hosszú időn keresztül, de azért fénysugarat mutatva a világnak, ez sokkal-sokkal nehezebb. Hogy mennyire nehéz, jelzi a pásztor hiány. Tessék megnézni. Nem csak Magyarországon van úgy, hogy egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy pásztorok legyenek, lelki pásztorok. Most, nem olyan rég, a teológusok itt voltak, és egy nagyon szép előadást, egy passiójátékot adtak elő. 11 tanítvány volt, és a 11 tanítvány közül 8 leányzó volt itt a megjelenített passiójátékban. Mert hogy a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyetemén ott többségben vannak a lányok. De nem csak itt, hanem máshol is. Finnországban is 75%-ban lányok vannak a protestáns teológián. És ez világtendencia. Miért? Hát azért, mert a lányok, a nők sokkal jobban háttérbe tudják tenni a saját életüket. Mert az igazi pásztorkodásnak ez a lényege. Háttérbe tenni az életemet. Ahogy Luther írja, a jó pásztor hátrahagyja az életét. Hagyja a saját életét. És ez nagyon nehéz. Higgyük el, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz hátrahagyni az életet. Tessék megnézni, miért van annyi krízis az emberi kapcsolatokban. Mert önmagamat nagyon nehéz háttérbe hagyni. Én első szeretnék lenni, és nem második. És milyen csodálatos, ha valaki mégis a második akar lenni, tud második lenni, ahogy egy édesanya föláldozza az életét a gyermekeiért, hosszú időn keresztül, mert hogy 20-25 évig kell nevelni, mire ember lesz belőle, akkor kiderül, hogy a titok ebben rejlik, a szolgálatban. Úgy tudok első lenni, ha második vagyok. Ez az Isten igazsága. Jézus is ezt mondja az utolsó vacsorában, valaki nagy akar lenni közöletek? Hát akkor szolgáljon, váljék kicsivé. Megmosolyognak a konfirmandusok, amikor mondom nekik, hogy miniszterek társasága, az utolsó vacsoránál jelenlévők társasága. És amikor azt mondom, hogy a miniszter azt jelenti, hogy szolga, akkor mosolyognak. És akkor elmondom, hogy bizony, ha a miniszter nem szolga, és hogyha a miniszterelnök nem a szolgák szolgája, akkor valami baj van. Valami nagyon nagy baj van. Mert életet hagyni, odahagyni, háttérbe helyezni nagyon nehéz. Hát ezért van az, hogy egyre kevesebben vállalkoznak a pásztorkodásra. Mert tessék megnézni, hogy akik vállalkoznak arra, hogy szószékre mennek, azok is egy idő után kiégnek, megkeserednek. Mert hogy nem a magyarázgatás a cél, a cselekedet. Ez a Talmudban van leírva. Magyarázni könnyebb, De megtenni nagyon nehéz. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, pontosabban a hegyi beszéd végén, ismerjük a példázatot, az, aki hallgatja az én beszédeimet, de nem cselekszi, hasonló ahhoz a bolondhoz, ahhoz a balgához, aki homokra építi az ő házát. Aki pedig hallgatja az én beszédeimet, és meg is tartja, az pedig hasonló az okos emberhez, aki sziklára építi a házát. Nem a magyarázgatás a cél, hanem a cselekedet. Milyen igaz ez a kijelentés? Lehet, hogy valaki nagyon jól tudja magyarázni az Isten igéjét, de az élete mégis valami egészen más mutat. Tessék megnézni a szószéken állókat, és hadd legyek most kritikus magunkhoz. Tessék megnézni a papok között ugyan akkora a válások aránya, mint mindenütt máshol. Tessék megnézni a papok között ugyan annyi az alkoholista majdnem, mint a társadalomban arányait tekintve. Ahogyan a társadalomban nagyon sokan vannak, akik igaztalanul pénzekhez nyúlnak, ami nem az övék, sajnos arányában ez is előjön az egyházban. De hát milyen pásztorok ezek? Az ilyen pásztorok béresek. Az ilyen pásztorok nem alkotnak, nem dolgoznak az Isten országáért, hanem csak úgy ott vannak bérencként. Teszik a dolgukat, amikor érzik, hogy az uruk figyeli őket. És nagyon sokan megfutamodnak. Persze lehet azt mondani, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes. És ez így helyes. Viszont a vezetőtől mást vár el mindenki. A pásztornak kötelessége, hogy a juhocskának eledelt adjon időben, hogy a juhocskának ivóvizet adjon időben, és hogy olyan helyre terelgesse őket, ahol védelem van. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. Ez azt jelenti, hogy egyedül csak is benne bízhatunk. Egyedül csak is Jézusra, solus Christus, egyedül Jézus Krisztusra hagyatkozhatunk, nem emberekre. Mert, hogy ahogy az írás mondja, jobb az Istenben bízni, mint emberekben reménykedni. Mert többé-kevésbé az emberekben csalódunk. Az Istenben viszont nem csalatkozunk meg soha. Mert lehet, hogy megvádoljuk az Istent, hogy hűtlenek vagyunk mi is, és akkor biztos hűtlen az Isten is. Nem, az írás azt mondja, bármennyire is hűtlenek vagyunk, ő hűséges marad. Mert ő a jó pásztor. A farkas elragadja, elragadozza a nyájat. A nyájnak egy részét. Luther olyan szépen hozza, hogy a farkas beleveti magát a nyájba. Szinte még élvezi is a farkas azt, hogy ott van, és a nyáj között pusztíthat. Fogával, körmeivel, mindenféle módszerrel. Ilyen a világ. Bomlasztja a közösséget. Tessék megnézni az idióta reklámokon keresztül, tessék megnézni a kétes értékű vagy abszolút értéktelen sajtó csinálmányokon keresztül, hogyan befolyásolják az embereket. A lényeg az, hogy ne gondolkodjunk távlatban. A lényeg az, hogy a mában éljünk. Ez a világ. Mindig is ez volt. Csak most talán koncentráltabban előjön. Mert hogy az ember szívesebben hagyatkozik az eszére, mintsem a szívére. És régen az embereknek a szívébe volt írva a törvény. És úgy döntöttek. Most pedig úgy gondoljuk, hogy ésszel meg tudjuk oldani a mi problémáinkat. De ha egy családi krízisre gondolok, hát ésszel kell megoldani feltétlenül azt a krízist. azt a kritikus helyzetet? Gyanítom, hogy az esetek többségében nem, hanem szívvel. Mert hogy a szívben ott kell, hogy legyen az Atyaisten töredezett képe. A szívben ott van a törvény. És ha valaki arra figyel, akkor meg tudja szépíteni az életét. És akkor már nem is annyira furcsa, vagy nem is annyira taszító idegen számára, hogy életem végéig háttérbe kell helyezni a magam életét, és csöndesen égnem kell gyertyaként. Mert hogy az enyéimnek szüksége van rám, hiszen mindenki pásztor abban a kis közösségben, ahol él. Elsősorban a családban. A jó pásztor életét adja a juhokért. Mondtam az elején, hogy ez irodalmi túlzás. De ha mi mondjuk, ez így is van. Mi sosem tudjuk teljesen életünket odaadni. Egyedül csak is akkor vagyunk képesek, ha Krisztusivá válunk. Krisztusivá válni pedig egy elég hosszú folyamat. Nem olyan egyszerű. És ha meg is történik, akkor el kell, hogy mondja minden ember, aki átesett ezen az isteni procedúrán, hogy kegyelem által van minden. Nem lehet tenni érte semmit. Amit meg kellett érte tenni, hogy bűnöket, vétkeket és mulasztásokat kövessünk el, azt már megtettük bőséggel. Egy valami lehetséges, ez az mi menekvésünk, hogy oda térdelünk Krisztus keresztjéhez. És megvalljuk, Jézus, te vagy az én pásztorom. Te vagy, aki vezetsz engem. És engedd meg nekem, Uram Isten, Jézus Krisztus, hogy hitetlenségemben is higgyek. Hogy erőtlenségemben rád hagyatkozzam. Hogy életem problémáit ne a magam esze szerint próbáljam megoldani, hanem a te szereteted szerint. Add meg, Uram, hogy beengedjem életembe a te erődet. Mert hogy nálad van a megoldás. Csak úgy tűnik, hogy az én kezemben van a megoldás. Én mindent csak elrontok. Ezért hát kérlek téged, jöjj az én életembe, teremts rendet, mert te vagy a pásztorok pásztora, a pásztor pásztórum. Te vagy az, aki képes vagy csodát tenni, ma is, itt is, most is. És ha ezeket a gondolatokat el tudom mondani a belső szobámban, akkor megtörténik az életemben a csoda, hogy tudok második lenni. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. Én életemet adom a juhokért. Még értem is. Hát érek én annyit, hogy életemet adja, életem miért adja magát a Krisztus? Ha az eszemre hallgatok, akkor azt mondom, hogy az én életem nem ér ennyit. Az Isten számára azonban még az én életem is olyan drága, hogy képes az ő egyszülött fiát halálra adni. Azért, hogy nekem békességem legyen önmagammal, békességem legyen az embertársammal, békességem legyen az Istennel. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki ellenállsz a kevélyeknek, de kegyelmet adsz az alázatosaknak. Tarts meg minket irgalmadban, hogy ne vívjuk ki haragodat, hanem részesüljünk üdvösséged ajándékában az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.